a Márk evangélium a 6. rész, 16. versétől a 29. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Heródes pedig ezeket hallván mondta: akinek én fejét vétetém, az a János ez, ő támad fel a halálból. Mert maga Heródes fogadta el és vetette tömlöcbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette feleségül. Mert János azt mondta Heródesnek: nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodik utána, és meg akarja őt ölni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervé őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja őt. De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad, és ennek a Heródiásnak a leánya bement és táncolt, és megtetszik Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a lánynak: kérd tőlem, amit akarsz, és megadom néked. És megesküdött néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felé is. Azt pedig kimenvén mondta az ő anyjának: mit kérjek? Azt pedig mondta: a keresztelő János fejét. És a királyhoz nagy sietséggel azonnal bemenvén kéri őt, és mondta neki: akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig noha igen megszomorodott, esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolta, hogy hozzák el annak fejét. Ez pedig elmenvén fejét vette annak a börtönben, és előhozta a fejét egy tálban, és adta a lánynak, és a lány pedig az anyjának adta azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották, eljöttek, és elvitték a testét, és sírba tették. Urunk Istenünk, kérünk, hogy e szomorú történeten keresztül vidámíts meg a mi szívünket szentségeddel, igazságoddal és szereteteddel. Amen. Foglaljuk. Testvérek, miért került ebbe a helyzetbe János? Hát nagyon egyszerű rá a magyarázat. Azért került bemerítő János ebbe a helyzetbe, mert szóvá tette a bűnt. Ennyi az egész. Milyen jó lett volna, hogyha hallgat, igaz? Nem mond semmit. Hát, úgyis ő királyok, én meg csak egy ilyen kivetett prédikátor vagyok itt. Ők eszik a finom sült húsokat, én meg a szöcskéket fogdosom itt a pusztában, meg a mézet pergetem ki az odukból. Éljék a gazdagok a maguk dolgát, aki idejön hozzám bemerítkezni a Jordán mellé, azzal elbeszélgetek, annak megmondom, hogy meg kell térnie, tegye le a bűneit, de ezekkel én nem foglalkozom, mert a végén még én húzom a rövidebbet, hiszen ők az erősebbek. Nem ezt mondta bemerítő János, hanem szóvá tette, megítélte a bűnt. Ez volt az egész ügynek a kirobbantása, az ő fogságának és az ő halálának az volt az oka, mert szóvá tette a bűnt. Nem hallgatott. Nem tudta ezt csendben elhordozni. Szólnia kellett. Ez az Istennek a népe, és törvények vonatkoznak rá. Ennek a népnek történelme van. Ezt Isten megsegítette, megáldotta év ezredeken keresztül, és most egy csodálatos dolgot készít ennek a népnek Isten, elküldi az ő szeretett fiát. Itt nem lehet a bűnnel kibékülni. Még a királynak is meg kell térnie. Nem a szegényeknek mondta, hanem mindenkinek mondta. Nem élhetsz vele együtt. Hát tényleg a rövidebbet húzta, és a fejét vették ezért. De testvérek, az Isten szolgájára mindig jellemző, hogy nem tud kibékülni a bűnnel, sem a saját életében, sem a mások életében. Még akkor sem, hogyha személyiségi jogokat sért. Nem tud kibékülni a bűnnel. Azt mondja Isten igéje a szeretetről, amit mi sokat emlegetünk, és jól is tesszük, de néha egy kicsit olyan furcsán értelmezzük, mintha az valami babusgatás lenne. A szeretet nem babusgatás, a szeretet jól elveri a fenekünket, hogyha arra van szükségünk, mert amikor ítéltetünk, Istentől tanítatunk, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azt mondja a szeretet himnusza, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak. És ő elmondta a királynak, nem örülök, hogy vele együtt élsz, mert ez hamisság. És ha nem szerette volna Heródest, akkor csendben maradt volna. Csináljon, amit akar, kitörődik az ő lelkével. De így azt mondta, én törődök a lelkével. Mert Isten megbízta őt, hogy bűnbánatra segítse a népet, hogy megítélje a bűneiket. Mivel ezt tette, az életébe került. De ezt kellett, hogy tegye. Mert Isten szolgája sem a saját életében, sem a mások életében nem egyezik meg a bűnnel, és a sorrend pontosan így is kell, hogy legyen. Milyen furcsa lenne, ha a mások életében nem értene egyet a bűnnel, de a saját életében igen. Hát János nem ilyen ember volt, és Isten szolgái nem ilyen emberek voltak előttünk a Szentírásban, és Isten szolgái ma sem ilyenek, hanem először a saját életükben gyűlölik meg a bűnt, azután a mások életében is. Jobbról olvassuk azt, hogy Istennel járt, Isten félő volt, és bűngyűlölő volt. Kinek a bűnét gyűlölte jó? Mindig a saját bűnéről beszélt, vagy mindig a másokét ostorozta? Én úgy gondolom, hogy ez Jobb életében egyensúlyban volt. Tudták azt, hogy nem fog menni, ha Jobbot le akarjuk fizetni, egy kis kenőpénz ott a város kapujában, ahol az előkelők, a polgármesterek, a alpolgármesterek ültek, ott ült Jobb is, tudjuk. Egy kis kenőpénzzel nem lehet semmire mennünk, mert ezt nem lehet megvesztegetni. Erről volt híres. Ezt tudták az emberek a saját életében, és a környezete életében is gyűlölte a bűnt. Nézzük most egy picit, vessünk egy pillantást bemerítő Jánosnak a lelkülete után, Heródesnek a lelkületére. Hát azt hiszem, egy nagyon érdekes lelkületű ember ez a Heródes, és azt hiszem, nagyon tanulságos az ő lelkülete mindannyiunk számára, minden hívő számára. Nézzük csak, ha a 20. verset, csak a 20. verset olvasnánk, akkor úgy tűnik fel előttünk Heródes, hogy hát ez egy jó ember. Ez egy igére figyelő ember, ez egy Istenre figyelő ember. Hát csupa jót olvasunk. A 20. vers az egy felsorolása annak, hogy milyen ember volt Heródes. Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömmel hallgatja őt. Hát nem ilyennek kéne lenni minden ige hallgató ember. Figyelik a szent emberek szentségét, követik őket a hitben, sok dologban hallgatnak rájuk, Isten félelemmel tekintenek rájuk. Hát ezt így kell csinálni, kérem szépen, itt nincs semmi baj. Csak az volt a baj, hogy a szíve mélyén ragaszkodott egy bűnhöz. Nem engedett el. Nem engedett el. És ez a bűn becsapta őt. Majd később látjuk, hogy nem akart ő ilyen lenni. De nem lehet, hogyha rabláncon tart egy bűnt, akkor a bűn is rabláncon tartja őt. És az ilyen ember meg van fosztva a szabadságától. Hogyha dédelget valamilyen rejtegetett bűnt, akkor egyszer csak megfeszül a hurok, és nem lehet tovább menni. És így járt ez a Heródes is. Nagyon sok mai hívőnek is a példája ez a Heródes. Ott van bennük a jónak a szeretete is, és ott van bennük a bűnnek a szeretete is. Csak ezt így sokáig nem lehet csinálni. Ott van bennük az is, hogy igazi szent embernek ismeri az igazi szent embert, hogy oltalmazta őt más támadásoktól, mások nem gyalázhatták, mert megszólt a ne tedd ezt. Aztán sok dologban ráhallgatott, sok dologban követi, és megteszi, amit hall a intésben, az ige hirdetésben, amit magyaráznak neki, amit elé tesznek, örömmel is veszi ezt, jaj, de jó volt, jaj, de szép volt. Csak éppen ott van ragaszkodás a bűnhöz, és egyszer csak megfeszül ez a pórász, megfeszül ez a lánc, és nem lehet tovább menni. El van akadva a hívő életben az ilyen ember. Azt írja, hogy Isten igény sok dologban követi. Csak egyben nem. Lehet minden másban. Nagyon sok dologban, de nem azt kellett volna ideírni, hogy sok dologban, hogy minden dologban követi, ezt kellett volna odaírni. Az ő életpéldáját, az ő szentségét, az ő büntelenségét. Nem olyan értelemben, hogy Bemerítő János teljesen bűn nélkül lett volna, hanem olyan értelemben, hogy hitt a messiásban, várta a messiást, és megtisztította magát a bűnöktől. De Heródes nem akarta megtisztítani magát a bűnöktől. Ő benne volt egy bűn, és így akarta még az Isten igéjét is szeretni, az Isten szolgáját is szeretni, meg a bűnt is szeretni, meg önmagát is szeretni. Ha jön a szülinapom, csinálunk egy nagy bulit. Hadd folyjon az ital, hadd süljön a sült hús, együnk, igyunk, vigadjunk, táncoljanak a lányok. Ezt is akarta, meg nagyon szerette hallgatni az Isten igéjét is. Ezt a két dolgot ő egyszerre akarta. Mi történt egyszer? Nézzük csak a 21-es versben, mit olvasunk? Ez egy döbbenetes kifejezés, ami itt szerepel. De egy alkalmatos nap jöttével. Egy alkalmatos nap jöttével. Jött egy nap, ami alkalmatos volt arra, hogy a felszínre kerüljön a bűn. Alkalmas volt arra ez az eset, ez az esemény, ami történt az ő születésnapi zsúria, bulia, alkalmas volt arra, hogy a bűn törve ejtse őt. Mit olvasunk? Hogyan szól Isten Káinhoz? Ímé a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Milyen érdekes, nem azt mondja Isten, te Káin, te nagyon vágyódsz a bűn után. Mi úgy gondolnánk, hogy mi vágyunk a bűn után. De nem, testvére, fordítva van, a bűn vágyik ránk. De te uralkodjál rajta! Van neked a szívedben egy bűnöd, és ott jár az ajtó előtt, és leselkedik rád, az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódás. Egy bűn, amit nem engedtél el, egy bűn, amely téged törbe akar ejteni. Nem akarta Heródes megöletni Bemerítő Jánost. Azt olvassuk, hogy ő ezt nem akarta, de azt olvassuk, hogy lefejezte. Mert megcsalta a bűn, becsapta testvére. Mi úgy, mikor megismerkedtem a feleségemmel, megkérdezte, hogy te miért cigarettázol, mikor hívő vagy. Hát mondom, én szeretek cigizni, ha akarok cigizni, akarok, ha nem akarok cigizni, akkor nem akarok. És amikor eldöntöttem, hogy nem akarok, akkor nem tudtam nem akarni. Becsapott engem ez. Én azt hittem, hogy én tudok rajta uralkodni. Én azt hittem, hogy én tartom a gyeplőt. És közben fordítva volt, ő tartotta a gyeplőt. És ő kötözött meg engem. Én azt gondoltam, hogy én kezelem ezt a dolgot, és közben ő vett engem a kezébe. Képzeljék el, a testvérek pár gram szárított levél a markában tartott engem. Legyőzött engem, pedig sokkal nagyobb darab vagyok, mint egy kis cigaretta, de ő neki nagyobb volt az ereje, le tudott engem győzni. Nem én határoztam el már, hogy mit cselekszem, hanem a bűn határozta meg, hogy én mit cselekszem. És nem én kötöztem meg a bűnt, hanem a bűn kötözött meg engem. Nem én számoltam le a bűnnel, hanem a bűn számolt le velem. És jön egy alkalmas idő, amikor ez nyilvánvalóvá lesz. Testvérek, Isten készít alkalmas időket. És az ördög is készít alkalmas időket. És azt mondja az ördög, most jött el az én idő. Most fogom megfogni az álmoksága által. Azt mondja az Úr Jézus, hogy eljött a világ fejedelme, de nincs bennem semmije. Nincs bennem semmije. Mondta volna az ördög, eljött az én órám. Azt mondja az Úr Jézus, az én órám jött el, nem a tiéd. Mikor meghalt, akkor sem az ördög tartotta a kezében. Azért mondja, atyám, ha te kezedbe teszem le az én lelkem. Ez nem az ördög órája volt. Ezt Isten uralta ezt az órát. De itt nem volt helye Istennek, mert félretették. Mert volt egy kis terület, ahol volt egy dédelgetett bűn. És eljött egy alkalmatos idő. Hát testvérek, ez döbbenetes dolog. Szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy mindannyiunk számára eljön egy alkalmatos idő. Ami alkalmas arra, hogy a bűn bennünket becsapjon, megfojtson, végezzen velük. De Isten is készít alkalmas időket, aki az ő igéjét érleli a szívében. Gondoljunk csak az öreg próféta nőre, aki 84 éves özvegy volt. Hát nem tudjuk, hogy 84 éve volt özvegy, meg még plusz az az idő, amíg nem volt özvegy, tehát hogy mondjuk 100 éves, vagy 110, vagy maga az egész asszony volt 84 éves, ez nem derült az igéből, de az biztos, hogy nem volt egy fiatal leány. És mit olvasunk? Hogy minden nap ott volt a templomban, bőtölésekkel, imádságokkal szolgált az Isten. Egyszerűen dédelgette, érlelte nem a bűnt, hanem az Isten igéjét, testvérek. Ott hordozta magát. Ilyen volt Dávid. Kint legelt a nyáj, könnyű volt félretolni a kisöcsit, a hét nagyobbik fiú otthon volt a ház körül, vigyázott a bárányokra, aki akar, küldjet apám a legkisebbet. Na, Dávid irány ki a bárányokhoz. És ez énekeket ír, zsoltárokat ír. Dédelgette Isten szeretetét a szívében. És jöttek alkalmas idők. Képzeljék el a testvérek, kijött az erdőből egy medve. Megfogott egy bárány, szaladt el vele. Na itt az alkalmas idő, gondolta Dávid. Uram, segíts! Megfogta a szakállát, legyűzte, kiszedte a kis bárány a szájából, és Isten neve megdicsőült. Így gyakorolt a kis Dávid. Így erősödött a kis Dávid, majd Góliáttal szemben jó lesz ez a kis tapasztalat. Mert ő ezt már előre tudta. Ugyanígy járt az oroszlánnal. Kijött az oroszlán, hú, ez még veszélyesebb, mint a medve. Viszi a kis Gidát. Uram, segíts! Azok az énekek, az az egyedüllét, míg a többi báty kitaszította, megfeledkezett róla, Isten letekintett. Nem a bűnt dédelgette, hanem az Isten igéjét dédelgette a szívébe. És jöttek alkalmas idők. És egyszer csak szólnak Dávidnak, hé, kisfiú, gyere, mert van itt egy öreg próféta, azt már egész családoddal kibeszélte magát, már mindegyik bátyádat megkörnyékezte, de még akar veled is beszélni. Velem ki akar beszélni? Hát még a családom is kizavar ide a pusztába, majd pont engem egy próféta fog hívni, tehát ha hív, hát udvarias vagyok, elmegyek. És akkor felkeni királynak. Hát hogy lehet ezt esni? Királynak azt a kicsi gyereket. És mi történik a királlyal? Na menj vissza, fiaskám, aztán hárfász tovább a bárányoknak. Küldik vissza a királyfit, hogy folytassa az ő kis munkáját. De Isten megint készít alkalmas időt. És Dávid életében tele van ilyen alkalmas időkkel. Amikor kinyilváníthatja Dávid, hogy mi van a szívében. Ilyen alkalmas időket készít el mindannyiunk számára Isten. Alkalmatos napot, alkalmatos időt, amikor kiderülhet, hogy mi van a szívben. Bűn van a szívben, vagy Isten igéje van a szívben. Ez ki fog derülni. Amit ti fülbe súgva mondotok, az a házak tetejéről fog meghirdetni. Nyilvánvalóvá válik ilyenkor, hogy mi van a szívben. És nézzük most a 26. verset, amikor azt olvassuk, hogy a király pedig noha igen megszomorodott, esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Mármint a Heródiásnak a lányát nem akarta elutasítani, mert fogadalmat. Mert látta, hogy belekerült a keletcébe, belekerült a csapdába. Mert látta, hogy muszáj, hogy az ő fogadalmának eleget legyen, és itt megfogta a bűn. Ugyanígy jár Pilátus is. Teljesen, talán olvashattam volna azt a történetet is. Ez az ember igaz. Nincs benne semmi bűn, nincs benne semmi kivetnivaló. De megvádolják, hogy akkor nem vagy a császár barátja. Hát a császár barátja az egy megjelölés volt akkoriban, az egy rang volt. Aki a császár barátja volt, az nem lehetett akárki. És tudták, hogy ő azt a rangot megkapta, hogy a császár barátja. Hát ha te Jézust, aki magát királynak tartja, meg úrnak, nem a császár tartod úrnak, hát nem vagy a császár barátja. Akkor inkább jobb, ha meghal. Volt benne az önteltségnek, a gőgnek, a felfogalkozottságnak ez a bűne. Nem akarta megölni Jézust, mégis megölte. Heródes nem akarta megölni a bemerítő János, mégis megölte. És sokszor az az ember, aki bűnt tédelget a szívében, éppen ezért cselekszik olyanokat, amiket nem akar, de már rákerült a lejtőre még korábban, és a bűn begyűrűzik, körbefogja a nyakát és megfoly. Ezért kell a bűnnel még kicsi korában leszámolni. Hát a gyerekek ismerik azt a könyvet, hogy a bujúfa alatt. abban ilyen, ugye teljes ismeret. Na ennek örülök. Enyémek is ismerik, csak már rég olvastuk. Ebben vannak ilyen dzsungel történetek állatokról. És egyszer a kis vadász hazavisz egy kicsike tigrist, és ott nevelgetik, ilyen leopárdot, vagy nem is tudom mi a neve, leopárdot, és elkezdik a kis leopárdot etetni, a kisgyereket megtetszik, és mondja az apuka, hogy el kell tüntetni a házból a leopárdot, mert hogyha felnő, akkor veszélyessé vál. Tehát olyan aranyos, hát olyan ártatlan, hát olyan kis gombóc képe van, hát simogassuk, etetgessük. És amikor felnőtt, akkor is szelíd volt, egészen addig, amíg meg nem sérült valaki a családba, megérezte a vérszagot, és széttépett ott valakit a családba. A bűn is ugyanilyen, hogy annyira kis gombóc képű, olyan kis ártatlan, olyan aranyosnak tűnik, és együtt nevelkedik velünk, és aztán pedig a megfelelő pillanatban, az alkalmas időben lecsap, és végez az Isten gyermekével, Isten szolgájával. Szerette Heródes az Isten igéjét. Ezt olvassuk róla a 20. versben. Örömmel hallgatja az igét. Szent embernek ismerte. Szerette az Isten igét. Nem lehet azt mondani, hogy egy gonosz, megátalkodó, gyilkos indulatú ember volt. Azt lehet róla mondani, hogy szerette az Isten igéjét. Szerette Bemerítő János. Nem akarta megölni. Hallgatta az Isten igéjét. Meg szerette a testvérének a feleségét is. Meg annak a lányát is. Meg önmagát is, mert a születésnapján akkora ribillió csak, hogy a fél országot összehívja, hogy ünnepeljenek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Azt mondja Illés, hogy meddig sántikáltok két felé. Ezt is akarom, meg azt is akarom. Ezt is szeretném, meg azt is szeretném. Olyan ez, mint amikor valaki elhinti a szántóföldbe a búzamagot, és aztán kimegy még egyszer, és aztán elhinti a tövist. És akkor együtt nevekednek, ugye? Milyen aranyosak, amik kicsik. Csak kis zsenge hajtások, egyszerű kis növénykék, nem is lehet talán megkülönböztetni a kettőt, mert nagyon hasonlítanak egymáshoz. Majd elkezd kis zöld töviskéket nevelni a tövis, kézzel el lehet hajtani, nem áll még bele a tenyerünkbe, aztán felnő, és nem a búza fogja megfojtani a tövist. Szeretném elmondani, hogy nem a búza fogja megfojtani a tövist, hanem a tövis fogja megfojtani a búzát. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet két felé sántítani. Aki az egyiket szereti, az a másikat meg fogja gyűlölni. És így járt Heródes is. Az egyiket szerette, a másikat meg kellett, hogy gyűlölje. Nem, ő szeretni akarta mindkettőt, de eljött egy pillanat, egy erre alkalmasnak, amikor meg kellett gyűlölje mindazt, ami az Isten dolga, Isten igéje, Isten lehetősége az ő számára, és végeznie kellett ezzel. És nem volt már kitörési pont, nem volt már lehetőség. Mikor abban marad az intő szó, akkor nincs már lehetőség a változásra. Mikor valaki elfojtja a lelki ismeretét, vagy az Isten igéjét, vagy az intőt, aki hozzászól, akkor nincs több lehetőség. Mert az intésben lehetőség van. A 10 csapás, a fáraó, 10 lehetőség volt a megtérésre. Hogy most add át a szíved, most amikor jönnek a bogarak, a békák, a szúnyogok, a sötétség, a fekélyek, most add át a szíved, most értsd meg, hogy van egy Isten, aki felette áll mindennek, te fáraó, aki úgy gondolod, hogy a világ legerősebb hadseregének, legműveltebb, legnemesebb népének a legnagyobb vezetője vagy, most van itt egy lehetőség, egy alkalmas időpont a számodra, most 8-adjára, 9-edjére, 10-edjére, hogy dicsőséget adj az Istennek, de ő nem akarta. Áldott legyen az Isten neve, hogy csapásokat bocsát ránk, hogy fenyít bennünket, hogy előveszi a veszőt, mert ez mind lehetőség a változásra. Amikor azt halljuk, hogy fiatalkorúak bűnöznek, vagy agyonlövik a tanárjukat, vagy megverik a tanárjukat, vagy betöréseket hajtanak végre, még börtönbe se lehet őket csukni, mert kiskorúak, védi őket a törvény. Ezek nem azokból a családokból kerülnek ki, ahol megkapták kellő időben a kellő fenyítéket. Olyan családokból kerültek ki, hogy egy fiam ki az utcára, aztán estére nekem hazagyerek. Vagy lesz vacsora, vagy nem, vagy józanok a szülők, vagy nem, vagy nincs csetepaté, vagy van, a gyerek talán haza sem mer menni. Na az ilyenekből, akiket nem intettek, akiknek nem írtották ki azt a kis gombócképű bűnt, azt a kis ártatlan aranyos bűnt az ő szívéből, az ilyenekben aztán felnövekedik a tövis, és elfolyt minden egyéb nemes érzést. A bűn, hogyha nem végzünk vele, akkor ő győz. Hogyha nem végzünk vele, akkor a bűn végez velünk. Ezért testvérek, ne ragaszkodjunk semmilyen bűnhöz. Hanem kérjük Istent, hogy hadd ismerhessük fel. Vannak olyan bűnök, amelyek megbújnak az életünkben. Vannak olyan bűnök, amelyek titkos bűnök. Azt mondja Dávid, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Ítéld meg azt a bűn. Volt olyan, hogy hosszú évek teltek el a hívő életemben, mire Isten rámutatott valamire, hogy ez egy bűn a te életedben, ezt nem rendezted még. Erre nem kértél kegyelmet. Nem intézted el azokkal, akikkel el kellett volna intézni. És nem volt könnyű dolog felvállalni. Úgy imádkoztam a megfelelő időpontért. Hetek, hónapok teltek el, mire Isten elkészített egy alkalmas időt. És akkor elkezdett dobogni a szívem. Elkezdtem félni. Hát most kéne neki elmondani. Most kéne bocsánatot kérni. Most jött el az a pillanat, ami sok, több mint évtizede tart, és ott volt az én szívemben, Isten nyilvánvalóvá tette, és most kéne rendezni. Emlékszem, hogy hogy dobogott a szívem. És amíg egy kicsit vártam, egy kicsit hagytam, hogy levegőhöz jussak, és akkor elmondtam, hogy bocsáss meg. Azt mondta, már régen megbocsátottam. Egy bűn, amely ott volt, de lehet, hogyha nem kérek bocsánatot, akkor egész máshogy alakulnak a dolgok. Isten bűnné tett. Lehet olyan dolog is, hogy az egyik testvérnek szabad, a másik testvérnek nem szabad. Mondod, hát Uram, már az megengedheti magának. Hát akkor én is. Azt mondja Isten, te nem. Nézzük csak meg, testvérek, milyen érdekes, hogy milyen a bemerítő János szolgálata, és milyen az Úr Jézusnak a szolgálata. Bemerítő János mindennek hátat fordít, elmegy a pusztába, egyedül van, távol a városoktól, a civilizációtól, egy szőrös ruhába van felöltözve, bőrő van a dereka körül, sáskát és erdei mézet eszik, bőjtől sokat imádkozik, egy aszkéta életet él. Az Úr Jézus bemegy a bűnösökhöz, töltenek egy pohárból, elfogyasztja. Együtt étkezik azokkal, akiket János nagy évben elkerült. Elkezd vitatkozni a farizeusokkal, benne van, mindig városokban látjuk, falvakban látjuk, házaknál látjuk. János nem látjuk ilyen helyeket. Hát János gyanút is fog, hogy te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Hát ez, nem így képzeltem el a messiást. Azt hittem, itt fog bődölni majd mellettem. Ő is majd a szöcskéket eszi, meg a mézet eszi, és majd többet merít be, mint én, de Jézus még csak be sem merített. Hát hogy van ez? Hát miféle dolog? Az egyiknek bűn volt, a másiknak nem volt bűn. Jézus megtehette, hogy elmegy a paráznák közé, és nem lett parázna. A vámszedők közé, és nem lett anyagias. Lehet, ha János leült volna oda egy órára, már elcsábult volna a szíve. Az egyiknek lehetett, és a másiknak nem. Nem az a kérdés. Mit enged meg Isten a másikról? Az a kérdés, hogy mit cselekedjem, Uram? Hogy nekem mit mondasz? Mi az én utam? Mi az, amit nekem kell elkerülni? Az egyik testvér azt mondja, én nem iszok bort, még úrvacsorakor se, nekem szőlőlevet készítsetek. Mert én a szagátod is már kezdek begerjedni, kívánom azt. A másik testvér azt mondja, hogy én csak úrvacsorakor iszok. A harmadik testvér azt mondja, hogy én esténként is megiszok. Az egyiknek szabad, és a másiknak nem. Mi a te pályád? Mi az, amin Isten járatni akar? Bemerítő János azt mondta az Úr Jézusról gyönyörű kifejezéssel, gyönyörűséges szavakkal, hogy néki növekednie kell, és nékem pedig alá kell szállnom. Ezt így fogalmazta meg az egyik prédikációjában, az üzenetében, talán többször is elmondta, azért jegyezhették fel, hogy amikor jön a messiás, akkor neki növekednie kell, nekem pedig alá kell szállnom. És ebben a történetben bemerítő Jánosnak az alászállása elérte a tetőfokát. vagy inkább a mélypontját. Gondoljuk el, mint a libikóka, valahogy ilyen helyzetbe tette őket Isten. Egy furcsa páros, rokonok egyébként, Bemerítő János meg az Úr Jézus. Az egyik egy aszkéta, a másik Jézus saját szavaival, az emberfia eszik és iszik. És mégis azt mondjátok, hogy ördög van benne. János nem eszik, nem iszik, mégis azt mondjátok, hogy ördög van benne. Mindegy nektek. Aki Istentől jön, az mind ördög nektek. De egy olyan páros, hogy a kettő nem maradhat együtt, hanem az egyiknek alá kell szállnia, akkor növekedhet a másik. Mikor az egyik eléri a mélypontját, akkor emelkedik fel a másik. Akkor teljesedik ki a másiknak a szolgálat. Én úgy gondolom, testvérek, hogy Isten végez ma is ilyen munkát, és így állít ma is bennünket Jézus Krisztussal párba. Hogy itt a földi életben ahhoz, hogy az egyik felemelkedjen, a másiknak alá kell szállnia. És van olyan, amikor alá kell szállnod, hogy Jézus Krisztus érvényesülhessen. És hogyha alá kell így szállni, hogy ő érvényesülhessen, vállaljuk ezt, testvérek. Ő érette. Az ő dicsőségére. Ne? Azt mondja Pál apostol, az életem se drága. Még az életem se drága lényeg. Csak hogy az én futásomat elvégezzem, hogy az ő dicsősége felmagasztaltassék. Nem foglalkozom azzal, ha ezért meg kell halnom. János sem mondta azt, hogy ja, itt a hóhér. Mondjátok meg Heródesnek, nyugodtan együtt élhet Heródiás. Nem visszakozott. A bűn az bűn marad, és a kegyelem pedig kegyelem marad. És ő vállalta ezt az alászállást, és az Úr Jézus így lett egyre híresebbé. És akik János által bemerítkeztek, és mikor meghalt János, akkor gondolkoztak, mit mondott nekünk János? Eljön majd az, aki nagyobb nála, akinek a saruját se vagyok méltó megoldani. Ő ráhallgassatok, őt kövessék. Mózes is elmondta, prófétát támaszt az Úr, olyat, mint én. Őt hallgassák. Mózes megjelenik ott, a megdicsőülés hegyén, az Úr Jézus mellett. Azt mondja Péter, maradjunk, ez olyan jó. Azt mondja Isten, nem. Mózes elmegy. És nem maradt más velük, csak Jézus a hegyen. Mózesnek alá kellett szálljon. El kellett, hogy menjen. Prófétát támaszt olyat, mint én. Őt hallgassátok. Mózes rengeteget beszél. Sokkal tovább is él, mint az Úr Jézus. Négyszer annyi ideig él Mózes. Rengeteget beszél és ír. Azt mondja Mózes, ő rá hallgassátok. Azt mondja, ott a megdicsőülés hegyén Isten, mikor mondja Péter, hogy maradjunk itt, megszólal Isten. Péter írja is a levelében. Mi azt a szót hallottuk, amikor vele voltunk. Hallottuk. Azt mondja, Isten, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Így kell, testvérek, alászállni, és ezt nekünk vállalnunk kell. És tudjátok, hogy miért? Mert volt ez fordítva is. Amikor ő száll alá, akkor minket emel fel. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Most ne őket ver, most engem verjél. Most ennek van itt az alkalmas ideje. Most hagyjad őket, most ne haragudj rájuk. Itt vagyok, Uram. Ha haragszol, ide sújtson az ököl. Ide sújtson a vesző. Azért vagyok itt, azért feszítettek meg. Most ne őket bánts. Meggyilkoltak, nem ismertek fel, de ő szállt alá, hogy mi emelkedjünk fel. És fent is maradtunk, testvérek. És ő szenvedtel értünk a halált, és nekünk nem kell meghalni. Itt, aki befogadta az Úr Jézust, nem kell senkinek meghalni. Ezt ő maga ígérte, ő maga mondta. Hogy a testünket levetjük, azt ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor a tejet kiöntjük egy pohárba, és a zacskót kidobjuk. Nem sírnak a gyerekek, édesapa, miért dobtad ki a tejes zacskót? Nem foglalkozunk a tejes zacskóval, te érdekel minket. Nem azt mondjuk a fiam, menj el a boltba, vegyél egy teljes zacskót, hanem azt mondja, vegyél zacskó tejet. A tej a lényeg. És ami bennünk a lényeg, az nem fog meghalni. Ami nem lényeg, az majd meghal. És annak alá kell szállnia azért, hogy felemelkedjen Krisztus. Pál apostol olyan gyönyörűen fogalmazza meg ezt a korintusbelieknek, a saját munkájáról beszélve, a saját szolgálatát egy kicsit védve, mert azt Istentől vette, és azt semmibe kezdték venni a korintusiak, hogy mi bennünk a halál munkálkodik, ti bennetek az élet. Mi a világ söpredéke lettünk, ti meggazdagodtatok. Ti erősek vagytok, mi gyengék vagyunk. Ti gazdagok vagytok, mi szegények vagyunk. De vállaljuk, hogy ő dicsőjön meg közöttetek, mi vállaljuk a gyalázatot, alább szállunk életetek. Hát a testvérek, a mi alászállásunknak az a következménye, hogy Jézus Krisztus személye ki tud teljesedni, meg tud dicsőülni emberekben, emberek között, Isten népében, hitetlenek között, hát akkor vállaljuk ezt az alászállást, testvérek. Akkor ez egy jó alászállás, testvérek. Sokan mondanak mindenféle zöldségeket azokra az asszonyokra, akik vállalják a gyermek áldást. Mert a Bibliában egyetlen egy helyen nem szerepel, mint áldott a gyermek, mint áldás. Vannak, akik vállalják, hát lehet, hogy furcsa vagy fanatikus módon, testvérek. De mi ennek a gyümölcse? Gyermekek, emberek, életek, akik majd megtérnek, akik majd gyülekezeti tagok lesznek, akik majd zenélnek, akik majd igét hirdetnek, akik majd bizonyságot tesznek, és akik majd bemennek a mennybe. Akkor a Krisztus neve dicsőül meg ebben az alászállásban, vagy az ördög neve dicsőül meg? Ha a Krisztus neve tud megdicsőülni a mi alászállásunkban, testvérek, vállalnunk el azt az alászállást. János nem mérlegelt. Nem mondta azt, hogy elérkezett az a határ, amit már nem ér meg a bűn megítélése. Elérkeztem arra a pontra, amikor azt mondom, hogy legyen elég. Állj félre, te hóhér. Juss belátásra, te Heródes. Nem. Azt mondta, nekem van egy dolgom, nekem alá kell szállnom, és Krisztusnak kell felmagasztaltatni. Krisztusnak kell szolgálni, és a tanítványi körét átadta János, sokan megtértek általa, átadta János az Úr Jézusnak. És amikor már sok-sok évvel később Pál apostol missziózik, Efezusban talál 12 férfit. És akkor beszél nekik, hogy vettetek Szent Szellemet? Ha látja, hogy nem. De nem úgy kezdő, hogy hát ti nem is vettetek, megkérdezi tőle. Vettetek? Azt se tudjuk, hogy van Szent Szellem. Na azt mondja, akiről János beszél nektek, mert János 12 tanítványa volt. Na én arról beszélek neked. A Jézus Krisztusról benne kell hinni. És beszél neki Krisztusról, és ezek megtérnek Jézus Krisztushoz, és újra, ismétlem, újra bemerítkeznek. Mert először nem a Krisztus nevére merítkeztek. Nem volt érvényes, nem volt igaz, nem volt új szövetségi bemerítkezés. Ez egy ószövetségi volt. Újra bemerítkezik ez a 12 ember, és megvalósul megint, hogy János átadja a dicsőséget Jézus Krisztusnak. János átadja a tanítványi körét, hogy ími az Istennek a ma báránya. Testvérek, tudjátok, mi volt a bemerítő János bizonyságtétele? Nagyon érdekes, a János evangéliumában így olvassuk. János megvallotta, és nem tagadta le, hogy nem én vagyok a Krisztus. Ez a János bizonyságtétele. Nem én vagyok a Krisztus. Olyan sokan jöttek, akkora volt a mozgás, akkora volt az ébredés, akkora volt a hatás. Pedig mit mondanak? János egyetlen csodát sem tett. Ebben is különbözik az Úr Jézus meg a János. És mégis egy ügyet szolgáltak, egy csodát se tett. Hát nem mondom, hogy én még nem tettem egyet se, de azok ilyen talán a legkisebbek, amiket általam az Úr végzett. De talán mi is, vagy én is az a kategória vagyok. De mind igaz volt, amit erről a Jézusról beszél. És ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy csodákat tegyünk, ha az Úr munkája, tegyünk majd. De a lényeg, hogy mind igaz legyen, amit Jézusról beszélünk, úgy, mint János is. És azt mondta János, noha nem tett csodát, de nagyon sokan hittek benne, nagyon sok ember ment hozzá. Nem én vagyok a Krisztus. Nehogy véletlenül összekeverjetek vele. Én egy kiáltó szó vagyok a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját. Térjetek meg az Isten bárányához. Ő az Isten. Akire látod leszállni a szellem, az az Isten bárány. Ő rá kell hallani. Hát testvérek, tanítson az Úr minket bűngyűlöletre, és tanítson az Úr minket alászállni, hogy ő felmagasztalhassa. És mint hogy a gyerekek a kakas hintán minél lejjebb van az egyik, annál feljebb van a másik, aki annak idején vállalta az alászállást érettünk, azért mi ma, azért mi most vállaljuk az alászállást, hogy ő felemelkedjen. És ő felemelkedik, testvérek, csodálatos dolgok fognak történni. Minket üldözni fognak, ez is csodálatos. Az apostolok örvendeztek, hogy őket üldözték. Radu testvér, aki itt szolgált pár hete, mondta, hogy elment Amerikába, mert még Ceausescu uralkodott Romániában, de ő egy gyárnak az igazgatója volt. És kivitték Amerikába tárgyalni. Megtudták ott az amerikaiak, hogy ő hívő, azt körülülték gyorsan, egy házi csoportba, elhívták ima közösségét. Mondták, hogy szenvedtek ti az Úrért. Mesélj Ceausescuról, milyen törvények vannak, hogy tudtok hívőként élni, hát bújdokolni, titkolni kell. Elkezdték sajnálni, hogy üldözik őt, és azt mondta a Radu testvér nekik, már elege volt, sok sajnálkozás volt, és azt mondta nekik, hogy tudjátok, elolvasta a történetet az apostolok cselekedeteiből, hogy örvendeztek az apostolok, amikor megostorozták őket, méltónak tartattak, hogy az ő nevéért szenvedjenek. Azt mondja, hogy Isten nem mindenkit tart méltónak arra, hogy szenvedjen a nevéért. Na azt mondja, az amerikai testvérek elhallgattak, hogy ők nem méltók erre. Hát az egy rang Isten népe között. Pál apostol mutatja, hogy a Krisztus bélyegeit, a Krisztus sebeit hordozom magam. Üldözni fognak minket, de nem baj, mert az nekünk örömünkre válik, és a Krisztus neve megdicsőül. És sok bűnös jön majd hozzá, és sok félszívű, teljes szívvel követi az Urat, és akik a sötétségben ülnek, azok világosságot látnak. Hadd legyünk ennek a világosságnak a szolgái. Hadd szakadjunk el teljes mértékben mindenféle bűntől és tisztátalanságtól. És hadd dicsőjön meg a mi életünkön keresztül Jézus Krisztus élete, ahogy a bemerítő Jánosék keresztül is, a Jézus Krisztus élete és szolgálata volt biztosítva. Amen.